Ez itt az Adóinfo, folytatjuk a beszélgetést Zara László adótanácsadóval a cégautó adóról.
És mi van az evások cégautó adójával?
Ez a cégautó adó, ez minden vállalkozásra vonatkozik, az evás vállalkozásokra is. Az EVA törvényből kivették azt, hogy az EVA adó tartalmazza a cégautóadót is, tehát hogy annak az adónak megfizetésével mentesül gyakorlatilag a külön korábbi Jesziában lévő cégautóadó fizetése alól. Mivel ez kikerült a EVA törvényből, most már az EVA adó nem tartalmazza a cégautóadót, ezért az evás vállalkozásoknak is meg kell fizetniük a cég tulajdonában lévő gépkocsi után ezt a tételes adót.
És az egyéni vállalkozóknak, az általányadózóknál? Aki egyéni vállalkozó és általányadózó?
Mindenkinek meg kell fizetni a tulajdonában lévő gépkocsik után ezt az adót, aki költséget számol el rá. Na most abban az esetben, ha valaki általányadózó, és ő költséget nem számol el, tehát értelemszerűen nem számol el költséget, abban az esetben őnála nem merül föl önmagába a cégautódó fizetés, hiszen ahhoz költséget kéne elszámolni, meg nem számol el költséget. Tehát ilyen esetben ők mentesülhetnek szorul. Az evások esetében ugye most felvetődik az, hogy lehet elkerülni ezt az adókötelezettséget. Alapesetben sehogy. Vannak olyan speciális esetek, amikor nagyon régi típusú autót használ, régi öreg autót használ, aminek a forgalmi értéke már alacsony. Tehát ebben az esetben úgy tudja elkerülni mondjuk a bevételnyilvántartás vezető evás ezt, hogy kettős könyviteles nem csak a bevételnyilvántartás vezető, hogy eladja saját magának, pontosabban a cég eladja a tagjának ezt az autót, mert ezzel ugyan növekedni fog a EVA alapja, és meg kell utána fizetni a 25%-ot plusz a iparűzési adót, de ez még mindig kevesebb lesz egy kísértők autónál, mint egy évbe fizetni ezután cégautó adóként. Tehát ő részükre ez járható út, és egy legális út. Általában összességében nézve ez nagyobb értékű autóknál is járható út, hogy úgy mondjam, csak nem biztos, hogy ha 4-5 évre alatt érül meg nekem ez az adófizetési kötelezettségemben, amit most egyszerre ki kell fizetnem, akkor ez nem biztos, hogy észszerű megoldás, hogy ezt meglépjék.
Térjünk át az osztalékadóra.
Az osztalékadó változott, a 35%-os kulcs megszűnt, tehát nincs most már ez a sávos osztalékadóztatás. Ugye a sajátők a 30%-áig megfelelő részig lehetetődik 25%-kal, illetve az egyéni vállalkozóknál személyi kivét 30%-áig lehetett ugyanezt megtenni. Tehát most 25% lett az osztalékadó, bárhonnan is származik a jövedelem. Ez alól kivétel volt gyakorlatilag a európai társaságoktól származó osztalék, ami 10%-os kulcssal adózott, ez is megmaradt egyébként, tehát van egy alacsonyabb kulcsú osztalék is, de jellemzően a magyar gazdaságban résztvevő és a 90% fölötti magánszemély tulajdonában lévő vállalkozásoknál 25% lett. Ez talán arra fog ösztönözni, mert eddig a gyakorlat az volt, hogy 25%-ig általában kifizették az osztalékot, de 35%-os sávban már nem, és akkor igazából ott a házi pénztárba gyűlt a pénz, valóságban már felhasználták, csak az adót nem fizették meg utána. Tehát ez talán kicsit csökkenti majd a fél éven kimutatott pénzeket. Van egy kedvező intézkedés az adótörvényekben, hogy ha valakinek tagi kölcsöne volt a cégben, és azt december 31-ig elengedi a társaságnak, akkor ugye ez megjelenik az eredményben, és a mérleg szerinti eredményben is, és a 2008. évi osztalék felosztásánál ennek megfelelő, elengedett tagi kölcsönnek megfelelő osztalékot azt alacsonyabb kulcssal adóztatja, feltéve, hogy osztalék követését követő 30 napon belül ki is fizetik. Hát ez a ki is fizetik tétel, ez egy érdekes kitétel, mert ha valakinek nem volt, tagi kölcsönre volt szüksége, és volt a pénztárba pénze, tényleges pénze, akkor ezt a lépést biztos nem lépi meg, hanem visszafizeti a tagi kölcsönt, mert hiszen akkor adómentesen vehetik, ugye 10% sincs. De hogyha ez a pénz fiktív volt, akkor meg a kifizetéstételt nem lehet érteni, mert nincs miből kifizetni. Ezen túllép nagyvonalon a jogszabály, mert megengedi azt is, hogy ez bruttó módon adólevonás nélkül kapja meg a magánszemély, és aztán majd ő megfizeti az adóját. Emögött az van, hogy azt feltételezték, hogy ezek a pénzek nincsenek már meg a tisztában, a nagy valószínűséggel nagyon sok esetben így is van. Tehát itt egy kedvező osztalékszabály van. Ennek van egy olyan hátránya, hogyha mondjuk több tagú társaság van, és az egyik tag adott csak kölcsön a vállalkozás működéséhez, és azt ő elengedi, akkor abból mások is fognak osztalékágon részesülni, mert az eredmény felosztásánál az osztalékból nem lehet kihagyni senkit sem. Az osztalék felosztásánál megmondja azt, hogy azt a vagyoni betét arányában kell, és akkor abból az elengedett tagi kölcsönnek megfelelő részből, amit egyengedett el, adott esetben 3-4 másikra is juthat összeg, ami után adót kell fizetni, de hát ezt ott, ahol mondjuk megvan a bizalmi viszony, valószínűleg egymás között majd másképp fogják rendezni.
Az az amnesztia, amiről itt beszéltek, itt a külföldre vitt pénzek hazahozása, itt többen szkeptikusak ezzel kapcsolatban már, mint hogy visszakerülhetnek-e egyáltalán ilyen pénzek, hiszen itt mindössze az adózás megkerüléséről volt szó, amit nem feltétlenül akarnak.
Ez lehet jogos felvetés, bár én találkoztam teljesen más elképzeléssel is, akik ilyenbe adott esetben mondjuk érintettek voltak, elgondolkoztak ezen a lehetőségen. Mégpedig azért, mert azért nem minden esetben voltak ezek úgy működtetett pénzkimentések, hogy ezek illegálisak voltak. Csak egyszerűen azt tették, hogy a legális keret, most akár cégértékesítés, akár ténylegesen működő társaságok, vagy társaságon keresztül történő pénzkiáramlások, amik legálisak voltak, vagy azt kell mondani, majdnem legálisak voltak. Tehát ezeknek biztos, hogy érdeke lesz, ha Magyarországon akarnak ebből vagyontárgyakat költeni. Mert ennek egy lényeges pontja, és én azzal kezdem, a végével kezdem, hogy ez a, ha így ebbe a kedvezményes hazahozatali adóztatásban részt vesz, akkor ezt a vagyonosodási vizsgálatoknál ezt nem vizsgálják, tehát ezt egy legális forrásnak tekintik, még akkor is, hogyha ez adóeltitkolásból származott. És ez egy nagyon sokaknál, és itt valószínűleg nagy összegekre kell gondolni. Elgondolkodja őket, hogy akkor most nagyon kedvező adózással hazahozhat. De ennek vannak azért olyan feltételei, amit vállalni kell, hogy a hazahozott pénznek legalább az 50%-át az állampapírba kell fektetnem, és 2 éven keresztül az állampapírnak meg kell lenni. Ha lejárt az állampapír, vagy ha cserélem az állampapírt, akkor van egy 15 napos ilyen lehetőség, amivel nem szüntettem meg ezt a 2 éves, nem szakítottam meg a 2 éves periódust, hanem ez folyamatos változatlanul. A másik 50%-át meg szabadon felhasználhatja, persze szabadon felhasználhatja, úgy, hogy a teljes összeg után, amit hazahozott pénzt, ugye ha magánszemélyként hozza haza, akkor 10%-os adót kell utána fizetnie. Ez az előbb említett osztalékadónál a kedvezményes 10%-os adóra. Ha a társaság osztalékként hazautalja, mert a társaság a tulajdonosa, mondjuk egy offshore társaság fizet osztalékot egy magyarországi társaságnak, akkor pedig a így hazahozott pénz 75%-ával csökkentheti az adóalapot. Ez a 75% ugye az azt jelenti, hogy 25% a normál társasági adóval, meg külön adóval, ugye ez 20% fog adózni. Tehát ez is egy nagyon alacsony adókulcssal tudja ezt az osztalékot gyakorlatilag Magyarországon a cégébe visszahozni. Itt is feltétel persze, hogy a állampapírba kell fordítani az összegnek az 50%-át. Tehát ezek a szabályok, ezek kedvezőek, és annyiban is kedvező lett ez a utolsó pillanatban szállás előtt került be, hogy ezt már 2008-al kapcsolatosan is lehet alkalmazni. Tehát nem kell még egy évet várnom is a 2009-es adóbevallásnál, hanem már 2008-as adóival kapcsolatban is mind a társaságok, mind pedig a magánszemélyek alkalmazhatják. És ami lényeges, hogy ha a bűncselekményből származik ez a pénz, akkor ez nem vonatkozik rá. Viszont hogyha azt nézem, hogy ha ez adóeltitkolásból, ezzel kapcsolatos nyilvántartás, magánokat hamisítás, ami egyébként szerintem bűncselekmény, mindegyik önmagában származik, akkor viszont ez mentesítő ennek a büntetőjogi szankciója alól. Csak kifejezetten a bűncselekményből származó pénzeket nem lehet. És érdekes kettőség, hogyha én elkövetek egy adóeltitkolást, mert nem vallottam be az adómat, ugye az már az adócsalás kategóriába tartozik. Ez bocsánatos, ha adott esetben pénzmosásból származik ez a pénz, akkor pedig nem lehet így legalizálni.
Zara László adótanácsadót hallották, ezzel véget ért az Adóinfó műsorunkat. Meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.